Biztosan mindenképpen megvan az az élmény, ami én bennem is megvan, illetve a kisebbeknek napi szintű. Sétálunk szülőkkel, vagy nagyszülőkkel esetleg, és szembe jön egy nekünk ismeretlen valaki, akinek az a felnőtt, akivel együtt vagyunk, az köszön. És akkor problémánk van, hogy ez kicsoda. Hogyan is köszönjek neki, mert ha rokon, akkor lehet, hogy lazábban köszönhetek, ha viszont egy idegen, akkor nem tettem ezt meg, mert esetleg megsértem vele. És miután elment ez az idegen, akkor odafordulok édesapámhoz, vagy nagyapámhoz, hogy kicsoda volt ez. De felnőttként is én átéltem többször ezt, amikor Beával együtt sétáltunk, vagy mentünk valahova, és őnek egy ismerősével találkoztunk, akit én még nem ismertem, és utána ugyanúgy megkérdeztem, hogy hát ez kicsoda volt. Azt hiszem, hogy jártunk mindannyian már így. Nem tudjuk valakiről, hogy kicsoda, és azért nem tudjuk, hogy hogyan is viszonyuljunk hozzá. A mai nap egy ilyen viszonyulásról szeretnék majd beszélni. Szeretném, hogyha a Bibliánkat kinyitnánk János apostol evangéliumánál, és megkeresnénk a 7. fejezet 37. versétől kezdődő részt. János evangéliuma 7. fejezet 37. versétől. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a szellemről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a szellem, mivel Jézus még nem dicsőült meg. A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták. Valóban ez a próféta. Mások így szóltak, a Krisztus ez. Többen pedig azt mondták rá, csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem az írás mondta el, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus. Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban. Némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. A szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük. Miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek. Ember még így soha nem beszélt, ahogy a nő. A farizeusok ezt mondták nekik. Titeket is megtévesztett? Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk. Elítélje az embert, ami törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett. Azok pedig így válaszoltak neki. Talán te is galileai vagy. Nézz utána, és lásd be, hogy Galileából nem támadt próféta. Ezután mindenki hazament. Egy ünnepen vagyunk, ahogy múltkor átnéztük, egy sátorosnak nevezett ünnepen, és ezen az ünnepen, az utolsó nagy napon, hiszen így hívták az utolsó napot, feláll Jézus, és tesz egy kijelentést. A sátoros ünnep az a zsidó évnek a 7. hónapjában van. Ugye emlékszünk rá, hogy a 7. szám az egy szent szám, tehát a 7. hónapnak a közepén, a 15. napján kezdődik el. Egy egész hétig tartó ünnep, ami alatt készíteni kell egy sátort, egy olyan sátort, amiben ha az ember ott van és föltekint, akkor valamelyest kell, hogy lássa az eget, ha oldalra tekint, akkor pedig ki kell, hogy lásson, illetve a szél egy kicsit átfújhasson rajta, tehát nem egy kényelmes kis faházikót kell elképzelnünk. Egy olyan sátorba laktak, ahol tudtak arra emlékezni, ahogyan az őseik a pusztában vándoroltak. Érezhették azt, hogyha esik az eső, érezhették azt, hogyha fúj a szél. Egy ilyen sátort építenek, ebbe kiköltöznek, és egy hétig ott laknak. Elkészítenek egy különleges csokrot, különböző növényekből, a bibliai útmutatás szerint. Kell hozzá egy növény, egy citrusféle, amit csak gyümölcsnek ad vissza az új fordítás. Vegyetek magatoknak az első napon nemes fákról való gyümölcsöt, pálmaágakat, sűrű lombú fágakat és fűzfagaljokat, és örvendezzetek hét napon át Istenetek az Úr előtt. Tehát készítenek egy ilyen faágból, pálmaágból, gyümölcsből álló kis csokrot, és ezt is lengetik, örvendeznek az Úr előtt. Van egy különleges szertartásuk, amit a hét minden napján megismételnek. Ez pedig a víznek a kiöntése az oltára. Ezzel Mózesre emlékeznek, illetve arra a vízre, ami a sziklából fakad ki. Jézus ezen az utolsó napon is föláll, képzeljük el, hogy nemrég még lement énekelve a tömeg, vizet meríteni a forráshoz, ahol egy pap egy aranyedényt megtölt vízzel, miközben az ott lévők, akik lejöttek vele a templomból, énekelnek. Ézsaiás próféta könyvéből egy fejezet, összesen 6 versét énekelik el. Talán nem is árt, hogyha megkeressük. Ézsaiás próféta könyvének 12. fejezetét keressük meg. Ézsaiás próféta könyvének 12. fejezete így szól. Azon a napon ezt mondod majd, hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod és megvigasztaltál. Íme Isten az én szabadítom, bízok, és nem rettegek. Mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Azon a napon ezt mondjátok majd, adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét. Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit. Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos. Énekeljetek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr. Tudja meg ezt az egész föld. Kiálts és újjong Sion lakója, mert nagy közöttetek Izrael szentje. Képzeljük el, ahogy a pap tele engedi azt a korsót, ami a kezébe van vízzel, és közben ezt éneklik körülötte többen. Majd fölmennek a templomhoz, az oltárhoz, és szép lassan ráönti az oltára. És eközben föláll az Úr Jézus, és azt mondja, ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám. Ott öntik ki a vizet, ott emlékeznek meg arról, hogy a sziklából is jöhet víz, és akkor azt mondja valaki, hogy aki szomjas, az én hozzám jöjjön. Majd folytatja, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Nem tudom, hogy ki mit gondolhatott, de egyértelmű volt az áthallás, a víz kiöntése és az Úr Jézus felhívása között. Ne azt a vizet keressétek, ami az oltáról most lefolyik. Ne azt a vizet keressétek, ami a forrásból elfolyik. Valami más vizet kell keresni. És hogyha visszaemlékszünk, a szamáriai asszonynak is valami más vizet kellett keresnie, nem azt, ami a kútba volt. Teljesen más víz az, ami élő forrássá válik. És azt hiszem, hogy mi is megismertük ezt a forrást. Azt hiszem, mi is megtaláltuk ezt a forrást. Legalábbis nagyon sokan vagyunk itt, akik odamentünk az Úr Jézushoz. Mert felismertük benne az élő víz forrását. Az első korintusi levél mondja azt, hogy mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták. Mert a lelki kősziklából ittak, az a kőszikla pedig a Krisztus volt. És ez ránk is vonatkozik. Azok, akik az életükben döntöttek, eljött az a pillanat, amikor az Úr Jézus mellé kötözték az életüket. Azok ittak abból a lelki forrásból. Azok ittak abból a kősziklából, amelynek nincsen földrajzi helye. nincsen GPS koordinátája, nem lehet megtalálni. Azt mondja a 39. vers, hogy ezt a Szentlélekről, Szent Szellemről mondja az Úr Jézus, aki még nem adatott. Más fordítás azt mondja, hogy aki még nem volt, de a helyesebb az lenne, hogyha azt mondanánk, aki még nem volt itt a Földön, nem volt itt állandó jelleggel a Földön, nem volt itt az Istenben hívőkben. Hiszen létezett már az Ószövetségi időkben is, ott volt a teremtésnél is a Szent Szellem, a Szent Lélek, de minden emberben, minden hívőben nem volt még. Hozzáteszi még ez az igevers, hogy mivel még Jézus nem dicsült meg. Mit is érthetünk Jézus megdicsülésén? Ugye a dicsőségből jött el, erről beszéltünk ma. Ott hagyta a dicsőségét a mennyben. Eljött egyetlen egy feladatért, azért, hogy meghaljon. Azért az egy feladatért, hogy meghaljon, és megváltsa az embereket a bűnükből. Mindenkit, aki igényli, mindenki megkapja, aki ezt igényli. Nincs kivétel. Sem származásra, sem nemre, sem semmilyen hovatartozásra nézve. Az Úr Jézus eljön, meghal, feltámad, visszamegy a mennybe, megdicsőül. És utána eljön a Szent Szellem, a Szentlélek közénk, és lakozást vesz mi bennünk. Ez a pünkösd, ugye emlékszünk rá. Ez a sátoros ünnep, nagyon keveset beszélünk róla, pedig a sátoros ünnep az egy olyan ünnep, ami fontos ünnep lesz. Zakariás könyvében olvashatunk erről az ünnepről, mégpedig a jövőbe tekintünk egy kicsit. Azután mindazok, akik megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, évről évre elmennek, és leborulnak a király, a seregek ura előtt, és megünneplik a sátoros ünnepet. Ha pedig a föld népei közül valamelyik nem megy el Jeruzsálembe, hogy leboruljon a király, a seregek ura előtt, az nem kap esőt. Még Egyiptom sem kap, ha népe nem megy el, és nem jelenik meg. Ugyanaz a csapás éri, amellyel az Úr azokat a népeket sújtja, amelyek nem mennek el megünnepelni a sátoros ünnepet. A jövőben a sátoros ünnepen a nemzetek el fognak menni Jeruzsálembe. Le fognak borulni a király előtt, a seregek ura előtt. És aki ezt nem teszi meg, annak nem lesz a földjén eső. Tudom, most egy kicsit sok is az esőből, de képzeljük el, amikor egyáltalán nem lesz eső. Előbb vagy utóbb mindenki térdet fog hajtani a seregek ura előtt, a királyok királya előtt. Lehet így, lehet úgy. Lehet önként, és lehet kényszerből. Ide el fog menni mindenki, már csak azért is, mert majd szeretne enni. Szeretné, hogyha a földjén termés növekedne. Megteszi, kénytelen lesz elismerni, hogy ki a leghatalmasabb Úr. Ahogyan Jézus föláll, és szólni kezd, az nem az a fajta szókérés, amikor bátortalanul felállunk, és elkezdünk mondani valamit, és talán öt emberből kettő sem figyel ránk, hanem azzal az erővel kezdi el mondani a felhívását, amire rögtön oda kell figyelni. Nem arra gondoltam, hogy ő volt a leghangosabb és kiabált, hanem az, ahogyan mondta. Az a hatalom, amivel mondta. Ez, ahogyan ő mondja később, majd látjuk, van akiket arra ösztönöz, hogy azt mondják, hogy embert nem hallottunk még így beszélni. És akik ezt hallják, rögtön gondolkodni is kezdenek. Van, aki azt mondja, hogy ez valóban az a próféta. Talán emlékszünk, múltkor mondtam, beszéltünk róla, Mózes kapott ígéretet egy prófétáról, akire hallgatni kell. Nem egyszerűen csak egy próféta, nem akármelyik próféta, hanem amikor itt azt mondják, hogy valóban ez a próféta, akkor itt konkrétan erre a prófétára gondolnak. Aztán vannak mások, akik meg azt mondják, hogy a Krisztus ez. Illetve hát ők nem ezt mondták, hogy a Krisztus ez, hanem a Messiás ez. A megváltó, a szabadító, a kiszabadító ez. És hát nem tudják. Ha visszaemlékszünk, a 7. fejezet az egyfolytában arról szól, hogy kicsoda is Jézus. Volt, aki azt mondta rá, hogy jó. Jézus jó. Aztán volt olyan, aki azt mondta, 7. fejezetből mondom, hogy egy hitető, aki félrevezeti a népet. Volt olyan, aki szerint ördög van benne, egy megszállott. És olyan is volt, aki azt mondta, hogy nem ezt az embert keresik, akit meg akarnak ölni, ez egy halálra ítélt. És most látjuk, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy ez az a próféta, akinek majd jönnie kell, de az is lehet, hogy ez a megváltó. Ott áll a tömeg, 7 nap alatt rengeteg dolog, rengeteg jelző kerül a nevéhez, és nem tudják, hogy ki ő. Képzeljük el ők most olyanok, mint amit meséltem, amilyen én voltam gyerekkoromban. Valakit látok, de nem tudom, hogy kicsoda, és nem tudom, hogy hogyan viszonyuljak hozzá. Nem tudom, hogy mivel sértem meg. Milyen tiszteletet kell neki adnom, hogy ne sértsem meg. Nem tudom, hogy hogyan szólítsam. Mert ezek az emberek tudták nagyon jól, hogyha valóban ő a Messiás, a megváltó, akkor nem szólíthatták meg akárhogy. Akkor nem lehetett vele úgy beszélni, mint egy galileai halásszal, akkor nem lehetett úgy beszélni vele, mint egy Jeruzsálemben tanult tanítóval, akkor kevés volt az a tisztelet, amit egy farizeusnak megadtak, akkor ő teljesen más. És éppen ezért fontos volt számukra, hogy ezt a kérdést tisztázzák. És egész János evangéliumában fölmerül a kérdés, hogy kicsoda is ő. Nem csak a 7. fejezetbe. És az Úr Jézus maga is visszakérdez. Például, amikor a kenyeret és a halat megszaporította, jól lakatta az embereket, akkor a tanítványok felé fordul, és azt kérdezi, hogy kinek mondanak az emberek. És ők megint elismétik, hogy ki Keresztelő Jánosnak, ki ennek, ki annak, és személyessé teszi a kérdést, ti kinek mondtok engem? Kevés az, ha tudjuk, hogy másnak kicsoda az Úr Jézus. Én kinek mondom őt? Én egy nagy tanítónak mondom őt, tartom őt, aki jó dolgokat mond, vagy mint ahogy más vallásból teszik, ő egy próféta, és ezzel lekicsinyítik az ő személyét. Vagy nekem a megváltóm, a szabadítóm, a messiásom, a Krisztusom. Mert nem mindegy. És a legjobb az, hogyha mi magunk járunk utána. Nem másoktól kell hallani. Ez nem olyan kérdés, amit megkérdezhetek édesapámtól, hogy ki volt ez a bácsi, vagy ki ez a néni. Itt nekem kell megkeresni. Nekem kell meggyőződésre jutni. Mert nem viszonyulhatok úgy egy megváltóhoz, mint ahogy egy baráthoz. Még akkor sem, ha barátként is viselkedik. A legelső, amit meg kell tudnom, hogy mit tett értem. Ugye eljött ebbe a világba. Ott hagyta a dicsőségét. El tudjuk mi ezt képzelni? Nem igazán. Talán annak lehet róla fogalma, milyen az, aki egy vezető beosztásból, mondjuk egy igazgatói pozícióból, hirtelen segédmunkássá válik. Vagy mondjuk Lali bácsinak biztos fogalma lehetett róla, aki tanárból lett hirtelen segédmunkássá. Teljesen más a kettő. Teljesen más. Ha tudom, hogy megmentett engem, ha tudom, hogy megváltott engem, döntöttem mellette és kértem az ő bűnbocsánatát, akkor nem viszonyulhatok akárhogyan hozzá. Mert nem csak lejött ebbe a világba, erre a földre, otthagyva a mennyei dicsőséget, hanem vállalta a halált is értem. Emberi síkon az önfeláldozás egy nagyon szép tett. És nehezen értjük is meg. Már hallottunk történetet, amikor egy apa a fiáért meghalt, és ezt is nehezen értjük. De azt, hogy eljön ide Isten, emberré lesz, és minden emberért meghal, ezt nekem még nehezebb megérteni. Ettől már csak egy nehezebb van, amit szerintem felfogni sem nagyon tudunk, az pedig maga a feltámadás. Mert ezt csak elfogadni tudjuk. Felfogni nem. Nem ismerjük. Meghal az Úr Jézus a kereszten, ami bűneinkért, és feltámad. És visszamegy a mennybe, a dicsőségébe. Ha megállunk és végig gondoljuk ezeket, akkor föl kell tenni a kérdést magunknak. Kicsoda vagy te nekem? Jézus Krisztus, ki vagy te nekem? Vagy názáreti Jézus? Mert akkor úgy eléggé emberi. Názáretben született, és nem tettük hozzá, hogy megváltó. Egy filmet láttam a minap. Két férfi volt benne, mellékszereplők. Az egyik megmenti a másiknak az életét, aki valamilyen törzsnek a tagja. Ott pedig az a szokás, hogyha megmentette az életét valaki, akkor onnantól kezdve szolgája lesz. Még ha másik nem akarja is, lesni fogja minden kívánságát, kedvébe akar járni, követi mindenhova. Sőt, ha a helyzet úgy hozza, meg is hal helyette. Attól a pillanattól, hogy az egyik férfi megmentette a másik életét, a másiknak megszűnt az önálló élete. Nincs tovább. Az ő életének már csak egyetlen egy értelme van, az ő megmentőjének odaáldozni az életét, egész idejét, minden percét. Ha szomjas, akkor vizet hozni neki. Ha nincsen már csak egy kulacs víz, akkor odaadni az ő kulacs vizét, hogy a másik megkapja. Elkötelezetté válik. Pedig ez csak egy törzsnek a felfogása arról, hogyha megmenti őt valaki, akkor hogyan kell viselkednie. Milyen a mi felfogásunk arról, hogyha megment bennünket valaki? Mit tegyünk? Érezzük-e mi is ezt, hogy innentől kezdve nem a miénk már ez az élet? És élet helyett talán azt kellene mondanunk, hogy szolgálat. Hátralévő időnk a megtéréstől már szolgálat, és nem olyan élet, mint amilyen előtte van. Gondoljunk csak bele, ha két fiatal, vagy idősebb összeházasodik, akkor ők hirtelen egy család lesznek. És megszületik egy gyermek. Egy olyan helyzet alakul ki, amiben már nincsen választás. Az a gyermek ott van. Az éjszaka fel fog sírni, míg csecsemő éhes. Nincsen választás, annak enni kell adni. Föl kell kelni. Aztán attól függ, hogy milyen idős, mennyi tej van az anyukának, vagy az anyuka kell föl, és megszoptatja azt a gyermeket. Akár fáradt, akár nem, akár 10 perce aludt el, akár 3 órája, enni kell adni. Ha idősebb, már lehet, hogy az apuka kell föl, és készít valami ennivalót, talán a hűtőből, fagyasztóból kivesz lefagyasztott tejet. Mindegy. Olyan helyzetbe kerültek, amiből nincs visszaút, nincs választási lehetőség. Meg kell tennie. Mi történik, hogyha nem teszi meg? Ugye hát egy-két étkezést kihagyhat, aztán legfeljebb ordít a gyerek. De hogyha egy gyereket nem táplálnak rendesen, azt a gyereket elveszik a szülőtől. Sőt, a szülőt megbüntetik. Gondatlan. Nem kérték, hogy ők fölkelhessenek éjszaka. Enni adhassanak annak a gyereknek. De ha nem teszik meg, akkor megbüntethetik őket. Mi is belecsöppentünk egy családba. Az Úr Jézus családjába. És megváltozott ezzel együtt a mi helyzetünk is, és le kellett mondanunk sok-sok dologról. Nem élhetjük úgy az életünket, ahogyan éltük ezelőtt. Nem tehetjük meg ugyanazt. Ahogyan egy anyának föl kell kelni éjszaka, ugyanúgy nekünk is meg kell tenni dolgokat. Lehet, hogy nem annyira jó, lehet, hogy tudnánk jobb dolgokat, abba az időbe éppen kimennénk egy foci meccsre, de mert ebben a családban vagyunk, kötelesek vagyunk dolgokat megtenni. Mire gondolok? Az első és legfontosabb dolog az, hogy megismerjem Isten tervét. Hiszen ennek a családnak egy célja van. Nem az a cél, hogy én üdvözüljek. Nem az a cél. A cél az, hogy azok üdvözüljenek, azok ismerjék meg Istent, akik még most nem ismerik. A cél az, hogy a család minél nagyobb legyen. És itt különbözik a hétköznapi emberi családtól ez a család. Itt bizonyságot kell tenni. Itt a gyerekeknek el kell mondani, kicsoda az Úr Jézus. Itt ki kell takarítani egy házat, itt el kell menni segélycsomagot osztani. Vannak nagyobb, kisebb erőt, felkészültséget igénylő munkák. De nem tehetem meg, hogy visszakozok belőle. Nem lehetek olyan, mint a családban a csecsemő, akinek még nincsen feladata. Mert úgy gondolom, minden családban a családtagoknak van feladatuk. Kinek ez, kinek az? Kinek csak annyi, hogy vigye le a szemetet, vagy rakjon rendet a szobájában, de van olyan, akinek mosni kell, főzni kell, takarítani kell, bevásárolni kell. És hogyha nincsen feladat senkinek, vagy csak egy-két embernek, akkor ott a szülők dolgoznak. Vagy csak az egyik, és az a legrosszabb. Akkor az túlterhelt lesz. Akkor az depressziós lesz, akkor annak elege lesz mindenből, még az életéből is. És így van ez itt közöttünk is, testvérek. Ha csak egy-kettő ember dolgozik, ha csak 150-200 emberből 10 dolgozik, ad enni lelki táplálékot. Mossa ki a szennyest, a lelkit, meg a valóságost. Akkor azok majd túlterhelődnek. Akkor azok azt mondják, hogy bárcsak megkaptam volna ajándékot erre vagy arra a szolgálatra. És marad a másik fele, több mint fele, harmada, kétharmada, akárhány százaléka, amelyik csecsemő, amelyik annyit tud, hogy felsír, mert fázik, mert éhes, mert most egy kis gyengétségre vágyik, egy kis szeretetre. Azt hiszem, a csecsemőségnek megvan az ideje. Újjászületünk, újszülöttek leszünk, csecsemők leszünk. Megfelelő lelki táplálékot kapunk, pépeset. De eljön az az idő, amikor fel kell nőni. Eljön az az idő, amikor nekünk kell megkenni a kenyeret, és odaadni másnak. Amikor nekünk kell odaállni a kisebbhez, a lelki csecsemőhöz, és enni adni, és tisztába tenni. De nem vonhatom ki magam a szolgálat alól. Értem, meghalt valaki, az én életem innentől kezdve már nem az enyém. Nem tehetem meg, hogy ne szolgáljam Isten országát. A megtérésnek egyenes következménye a szolgálat. Ha nem így gondoljuk, akkor nagy baj van. Nagyon nagy baj van. Mert nem csak kötelességünk, de kapunk hozzá dolgokat is. Van, aki már jóval megtérése előtt felfedezi azt, amit kapott. Mert mondjuk szépen énekel. Jól játszik egy hangszeren. Vagy mert kiderül, hogy jó előadó. De az is lehet, hogy csak rájön, hogy ő neki van szabad ideje. És amikor megtér, akkor a szinte felesleges szabad idő, Ha másra nem, hát az imádkozásra alkalmas idő lesz. Kiderül, hogy ha van két kezünk, akkor az nagyon jó, mert ha másra nem, akkor arra jó, hogy összetegyük. Nem minden időben mindenkinek ugyanaz a szolgálata. Nem kell mindenkinek a gyülekezetet takarítani, nem kell mindenkinek igét hirdetni, nem kell mindenkinek segélycsomagot osztani. De valamit kell csinálni. Ölbetett kézzel nem ülhetünk. És hogyha kaptunk egy ajándékot, akkor kaptunk egy iránymutatást is. Használjuk. Ugye emlékszünk a talentumokra. Ki ennyit, ki annyit kapott. És el kell majd vele számolni. És ha csak megőriztük a talentumot, akkor nagyon rossz szolgák vagyunk. Az első korintusi levélben épp a szolgálatokról beszél Pál. Első korintusi levél, 3. fejezet, 6. versétől. És figyeljük meg, hogy nem mindenki ugyanazt csinálja. Én ültettem, mondja Pál apostol. Én ültettem, Apollós öntözte. Mert Apollósnak is volt feladata és más munkája. De a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz. 9. vers. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. 12. vers. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. És folytatja, hogy akinek a munkája megmarad, az jutalmat kap, aki nem, az pedig nem. Az kárt val. Egy munkára lettünk elhívva. Megtérésünk pillanatában egy szolgálatba álltunk be. Építőipari munkások lettünk. Építünk egy házat. Élő kövekből építjük a házat. De a hozzáállásunk az igazi alapanyag. Arany, drága kő, vagy fa és szalma. Lehet szalmavárat is építeni. Csak majd nézzük meg az első eső után, vagy egy perzselő nap után, mikor kigyullad esetleg saját magától a szalma. Hogyan gondolok én erre? Hogyan viszonyulok én ehhez a szolgálathoz? Életem van, az a fajta, amikor azt teszek az időmmel, amit csak akarok. Vagy pedig szolgálatom van, szolgáló életem van. Amikor még az időmet is úgy osztom be, hogy minél inkább Istené, nem pedig az enyém. Valóban ez a próféta, mondták egyesek. Mások így szóltak, a Krisztus ez. Hát ők sem tudták, hogy kicsoda az. Aztán elkezdenek gondolkodni Jézus származásán. Csak nem Galileából jön el a Krisztus. Hát Jézus Galileából való. Hát hol van az megírva, hogy Galileából jön el a Krisztus? És rögtön az okosabbak már mondják is, hogy hát az írás szerint azt mondja, hogy Dávid magvából és Betlehemből kell jönnie, abból a faluból, ahol Dávid élt. Onnan jön a Krisztus. A Mesiásnak a származására előhoztak rögtön két feltételt. Legyen Dávidnak a leszármazottja, és Betlehemben kell lennie. Betlehemből kell jönnie. Sámuel második könyvében van az egyik kitétel. Az Úr szól Dávidhoz. Most azért ezt mond szolgámnak Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el legelőről, a Junyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Majd folytatja, és így fejezi be. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Dávidi kell, hogy legyen. Dávidi háznak a tagja kell, hogy legyen a Mesiás. Vagy Ézsaiás könyvében is megtaláljuk. Veszőszál hajt ki Isai törzsökéből, hajtás arja gyökereiről. Nem fog kihalni a dávidi család. Aztán a másik feltétel, amit szabtak, hogy Betlehemben kell születnie, Betlehemből kell származnia. Mikás próféta könyvéből. Te pedig Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Jól tudták. Dávidnak a leszármazottja lesz, és Betlehemhez köze lesz. Csak azt nem gondolták, hogy az, aki majd uralkodni fog Izraelen, az csak megszületik Betlehembe. Ők azt hitték, hogy ott is él, onnan jön, felnőttként majd közéjük. És hogyha az evangéliumokat olvassuk, az evangéliumok elejét, akkor megtudjuk, hogy valóban Dávidnak a leszármazottja Jézus. Márián keresztül, sőt, még Józsefen keresztül is. Dávidi házból származó király. Sőt, mindannyian ismerjük jól, hiszen ez a legismertebb történet, a születés történet. Tudjuk jól, hogy Betlehemben született meg az Úr Jézus. Erre ők valahogy nem figyeltek. Ez nem állt össze nekik. Vagy lehet, hogy nem tudták, nem tudom. Ellentét támad tehát miatta a sokaságban. Mármint, hogy most akkor kicsoda, a próféta, vagy a Krisztus-e? A Mesiás-e, a megváltó-e? És ez ma is igaz. Említsük meg valahol az Úr Jézus nevét, és azt, hogy milyen kapcsolatunk van vele. Nagyon ritka lesz az a beszélgetés, az a pillanat, amikor nem lesz ellentét köztem, és aközött, akivel beszélgetek. De nem baj, mert én is ilyen voltam valamikor. És szerintem mindannyian ilyenek voltunk valamikor. Nem Istent kerestük. És ezért, aki Istent követte és kereste, azzal ellentétbe kerültünk. Ne féljünk. A kényelemnek van egy testvére, ami a szolgálat ellen van, a félelem. Kényelem, félelem. Még rímelnek is egymással. Nem félhetek teljesíteni a saját szolgálatomat. Nem retteghetek, mert a rettegés megöli a szolgálatot. Gondoljunk csak bele, mindannyian voltunk diákok, vannak közöttünk tanárok. Melyik diák fog jobban teljesíteni? Az, aki reszketve, félve megy ki a táblához, vagy az, aki magabiztos? Vagy legalábbis annak tűnik. A magabiztosság, vagy legalábbis annak a látszata sokat segíthet. És hogyha nem vagyunk eléggé magabiztosak eleinte, később majd azok leszünk. Kell egy kis félelem is. Minap hallottam és tetszett, szent félelem. Igen, ez kell, szent félelem. De nem reszketés. Szent félelem, mert Isten előtt állok meg azzal, amit építek. Ellentét támad tehát ezek között, ott a templomban. Egyesek közülük el akarták fogni Jézust, de senki sem vetette rá a kezét. Ezek az egyesek, ezek a főpapok által kiküldött szolgák, akiknek az volt a feladatuk, hogy hozzák el Jézust, hozzák el a hitetőt. De nagy volt a tömeg, és a tömegben szimpátia is volt Jézus felé, hiszen nem azon vitatkoztak, hogy vajon most megkövezzük-e, mert becsapott minket, hanem azon, hogy milyen tiszteletet adjunk neki, prófétai tiszteletet, vagy pedig megváltói tiszteletet. Senki sem vetette rá a kezét, senki sem fogta el, senki nem hurcolta el onnan. A szolgák ezután visszamentek a főpapokhoz, akik rögtön kérdőre vonták őket. Miért nem hoztátok ide? Miért nem a főpapok mentek oda, meg a farizeusok, hogy elfogják? Miért másokat kértek meg? A szolgák azt mondták, hogy az a beszéd, amit hallottak, valószínű több volt ennél a 2-3 mondatnál, az olyan volt, amilyet még embertől nem hallottak. Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. A farizeusok és a főpapok rögtön visszakérdeztek, visszaválaszoltak neki, hát titeket is megtévesztett. Nem látjátok, hogy ez egy hitető? Hogy nem az, akinek állítja magát? Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? Nem tudják. Azt hiszik, hogy egységes a nagy tanács. Azt hiszik, hogy a vezetők mind ugyanazt gondolják Jézusról. Pedig vannak ott is olyanok, akik mernek gondolkodni. Ha visszalapoznánk a 3. fejezethez, Nikodémussal találkoznánk, akivel később találkozunk is pár vers múlva. Nikodémus, akiben kétségek vannak, felkeresi az Úr Jézust, és beszélget vele. Ő már tudja, szerintem tudja, hogy kicsoda ő, kicsoda Jézus. Ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. De hát ez a sokaság hallgatja a tanításokat. Akkor miért nem ismerik a törvényt, és miért átkozottak? Azért, mert ez a sokaság nem azzal foglalkozik nap, mint nap, hogy Mózes könyveit olvassa, és próbálja megtartani az abban leírtakat, amiket még a farizeusok sem tudnak megtartani. Mert ez a sokaság, az egyszerű emberek nem olvassák az írásokat, éppen ezért nem ismerik a törvényeket mind, megtartani se tudják, ezért Isten átka van rajtuk, ezért átkozott a sokaság. Nikodémus pedig föláll, és megpróbál az Úr Jézus védelmére kelni. És nem úgy kell az Úr Jézus védelmére, hogy én nála jártam, beszélgettem vele, és én hiszek neki, hanem egy egyszerű kérdést tesz föl, és a törvényt idézi. Elítéli az embert a mi törvényünk, amit ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett. Még a törvény sem engedi, hogy kihallgatás nélkül, saját magának a megvédése nélkül valakit elítéljenek. A farizeusok pedig egyből ítélnek, meg sem hallgatják. Hiszen nekik és a főpapoknak az az érdekük, hogy nehogy kikerüljön kezükből a kormányzás, az irányítás. Ez sok-sok pénzt jelent. Azok pedig így válaszoltak neki, mármint a vezetők, talán te is galileai vagy? Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támadt próféta. Az előbb mondták, hogy a nép, az egyszerű nép az átkozott, mert nem tudja olvasni, nem olvashatja az írásokat, és nem tanulhatja, olvashatja a különböző törvényeket. És most maguk bizonyítják be, hogy mennyire tudatlanok ők is. 2 Királyok 14:25. Ismerünk egy Jónás nevű prófétát. És ők is ismerték Jónás prófétát és Jónás próféta könyvét. Akik keresik, 2 Királyok 14:25. Ez azt mondja erről a Jónás prófétáról, hogy a galileai Gát-Héferből való. Azt mondja, hogy Jónás galileai. Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támadt próféta. Tudatlanok. És mert tudatlanok, ők az átkozottak. Isten átka alatt ők vannak, és valóban. Valóban tudatlanok, mert nem akarják, nem tudják megismerni, felismerni a megváltót. És bizony ez az egész életükre nézve átok. Ezután mindenki hazament. Ezzel fejeződik be ez a szakasz. Ezután mindenki hazament. De a történet vége, az nem itt van, tudjuk jól. A történetben most csak, hogyha egy magnunk lenne, vagy valami zene lejátszunk, akkor csak egy pillanat átnyomunk. Mert innen még folytatódik. Ez még csak egy kis csend a vihar előtt. Később lesz a vihar, de a csend most elkezdődik. Mindenki hazamegy, és gondolkodik. És nekünk is ezt kell tenni. Hiszen mi is hazamegyünk, és gondolkodnunk kéne. Azon, hogy kicsoda nekünk Jézus. Barátunk, vagy csak ő az, aki, amikor imádkozunk, megadja azt, amit kérünk, vagy ő a megváltónk, aki az életét adta értünk. És hogyha az életét adta értünk, akkor nekünk már nem életünk van, hanem szolgáló életünk. És akkor ne keressünk kibúvókat. Imádkozunk. Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztust, aki otthagyva mennyei dicsőségét eljött a földre, hogy emberré legyen, hogy meghaljon a mi bűneinkért. Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, azt is, hogy nem csak meghalt, hanem feltámadt, visszatért a mennyei dicsőségben. Köszönjük a Szent Szellemet, akinek segítségével belőlünk élővíz folyamai törhetnek fel. Kérünk téged, drága mennyei atyánk, hogy te világosítsd meg a mi lelki szemeinket, lássuk meg a szolgálatunkat, keressük, találjuk meg a szolgálatunkat, hogy legyünk abban hűségesek te hozzád. És azért is kérünk, hogy te bocsáss meg nekünk, hogyha nem így tettünk eddig, hogyha a magunk kényelmét vagy félelmét követve anyagoltuk ezt. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.